Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. 2025 végére minden NATO tagállam teljesítette azt az elvárást, hogy a GDP-jük legalább 2%-át védelmi kiadásokra fordítsák. Lengyelország már 4% felett jár, de az amerikai elnök már 5%-ot vár el a tagállamoktól. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A NATO tagállamai még 2014-ben vállalták, hogy a védelmi kiadásaik aránya el fogja érni a GDP-jük 2%-át. A friss adatokat Mark Rutte, a NATO főtitkára jelentette be.
We have made significant progress on defense investment and NATO is stronger today than it has ever been.
Jelentős előrelépést tettünk a védelmi beruházások terén, és a NATO ma erősebb, mint valaha. 2025-ben először minden szövetséges elérte a 2014-ben elfogadott célt, vagyis GDP-jének legalább 2%-át védelemre fordítja. Ráadásul sokan sokkal tovább mentek. Valójában 20%-kal növekedtek Európa és Kanada védelmi kiadásai tavaly 2024-hez képest, fogalmazott a NATO főtitkára. Magyarország már 2024-ben teljesítette a 2%-os elvárást.
I don't believe that with the present American administration the whole of NATO would have been reaching the 2% at the end of 2025. Take some big economies like
Nem hiszem, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat nélkül a NATO egész elérte volna a 2%-ot 2025 végére. Vegyünk például néhány olyan nagy gazdaságot, mint Spanyolország, Olaszország és Belgium. Kanada is messze volt a 2%-os határtól, de mostanra ezt mindannyian elérték, ami több milliárd eurót, illetve dollárt jelent. A gazdasági teljesítményéhez képest a NATO tagok közül Lengyelország költötte tavaly a legtöbbet, GDP-je 4,3%-át védelemre, amellyel az Egyesült Államokat is megelőzte. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
A CNN szerint az amerikai hadsereg 82. légideszant hadosztályának nagyjából 1000 katonáját vezényelhetik a következő napokban a Közel-Keletre. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora szerint kizárható, hogy szárazföldi művelet miatt érkezzenek a katonák a térségbe. Varga Mónika interjúja.
Az 1000 fő nem sok, még akkor is, hogyha készen itt beáll állítólagosan újabb 2000, de hát nyilvánvalóan 3000 katona Irán esetében túlságosan kevés. Ami elképzelhető, és amiről korábban szó volt, hogy az Egyesült Államok különböző speciális egységeket küld Irán különböző területeire, főleg a nukleáris erőművek vagy nukleáris létesítményeknek a likvidálására, vagy megsemmisítésére, vagy akár a rakétaprogramban résztvevő üzemeknek a megsemmisítésére. Erre adott esetben 1000 fő, vagy hogyha van vele több katonáról beszélünk, elég lehet, de nagyon kérdéses az, hogy ezt megkockáztatja az Egyesült Államok. Az amerikaiak annak idején már egy hasonló akciót megpróbáltak végrehajtani Irán területén, annak idején, amikor az túszokról volt szó, és akkor teljes kudarca végződött, amerikai repülőgépek, helikopterek ütköztek össze, amerikai katonák haltak meg, anélkül, hogy a céljukat elérték volna, ami abban az esetben a túszok kiszabadítása lett volna Teherán közepéről. Tehát az, hogy ezeket a katonákat beetik-e vagy nem, vagy egyszer nyomásgyakorlásra használja a jelenlétüket Donald Trump, ezt nagyon nehéz megállapítani. Az amerikai elnök folyamatosan arról kommunikál, hogy az irániakkal tárgyalásban állnak. Az irániak pedig minden szinten cáfolják ezeket az információkat. A legújabb hírek szerint az amerikaiak is, meg az irániak is felállítottak egy bizonyos mértékben kívánságlistát tekintető követelésrendszert, amelyek nagyon-nagyon távol vannak egymástól.
Mikor kell kongresszusi felhatalmazás a háború folytatásához, akár mondjuk a néhány ezer légideszantosnak vagy szárazföldi katonának a bevetéséhez kellhet ilyen?
Van egy 1973-as úgynevezett háborús felhatalmazási törvény, ami azt teszi lehetővé az amerikai elnöknek, hogy 60 napig kongresszusi felhatalmazás nélkül amerikai katonákat vezényeljen a világ bármely pontjára, bevesse őket. És abban az esetben, hogyha a 60 nap alatt nem kéri, vagy kéri, de nem kapja meg a támogatást a kongresszustól, újabb 30 napja van arra, hogy ezeket az egységeket visszavonja. Már történt egy kísérlet különben most az iráni akció során, egy úgynevezett kétpárti kísérlet, amikor egy republikánus és egy demokrata képviselő benyújtott egy határozatot, amiben megtiltanák az amerikai elnöknek a katonák behetését, de ezt leszavazták, tehát ilyen pillanatban az Egyesült Államok elnöke teljes mértékben az alkotmányos keretek között van.
Kicsúszott ez a háború Donald Trump, illetve az Egyesült Államok kezéből? Nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ezt eredetileg az amerikai elnök eltervezte?
Úgy tűnik, igen. Az amerikaiak és velük szövetséges Izrael feltétlen abból indult ki, hogy egyrészt pár hét ezelőtt eléggé komoly tüntetések, zavargások voltak. Feltétlen úgy kalkuláltak, hogy abban az esetben, hogyha fizikailag is és átvétetlenül is lefejezik a iráni vezetést, a katonait és a politikai vezetést, tehát a vallási vezetés, az jelent a politikai vezetésre, teokráciáról beszélünk. Ezek az erők adott esetben meg tudják dönteni a rendszert. Ez úgy tűnik, hogy nem vált be, tehát egyfajta B-tervre van szükség. És az irán szakértők szerint többek között azért nem vált be, mert az iráni vezetés már évekkel ezelőtt egyfajta mozaik-szerű struktúrát hozott létre, különböző tartományokban is olyan vezetőket helyezett el, akik sok autonómiával rendelkeznek, akár katonai kérdésekben is, és hát ennek megfelelően az, hogyha Teheránban erősen vagy bármilyen mértékben meggyengítik a katonai vezetést, az még nem jelenti azt, hogy a tartományokban hasonlóképpen a katonai vezetés meggyengül. Most különben egyes évek szerint a katonai vezetés még inkább megerősödött, hiszen az iráni forradalmi gárda az, amelyik ténylegesen ura Iránnak. A forradalmi gárda egy rendkívül radikális szervezet, tehát nem nagyon lehet várni azt tőle, hogy adott esetben megadja magát.
Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után, véli a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzője. Csiki Varga Tamással az Inforádió Aréna című műsorában Exterde Tibor beszélgetett.
Mi lesz a háború után Amerika térségbeli szövetségeseivel? Az öböl államok jelentős infrastruktúrális károkat szenvednek el, és azt mondják, hogy ők az Egyesült Államoktól várják a védelmet, és nem csapnak vissza Irán irányába egyelőre.
Nagyon könnyen lehet, hogy egy teljesen új közel-keleti berendezkedést és biztonsági architektúrát fogunk majd látni, annak a kialakulását, átalakulását fogjuk látni. Nyilván ez függ attól, hogy Iránnak mi lesz a sorsa. Ha Irán meggyengül tartósan, tehát 5-10 évre kiesik, mert annyira tönkre teszik, ha marad is ez a mostani rendszer. Olyan károkat okoznak adott esetben, különösen ha ez a fő bevételi forrás jelentő kőolaj és földgáz exportot érinti, ami miatt Irán kikerül a képletből, vagy egy olyan kvázi bukott államot, vagy gyenge törékeny államot tudnak maguk mögött hagyni az izraeliek és az amerikaiak, ami egy ilyen belső harcoktól gyötört, adott esetben az etnikai csoportok lázongásától gyötört országot jelent, akkor a többiek, akik eddig Iránnal szemben érezték úgy, hogy fenyegetve vannak, és ez nem csak Izrael volt, hanem azért kicsit a törökök, nagyon a szaudiak, és nyilván az öböl menti államok, ők fellélegezhetnek, ők átgondolhatják, hogy akkor mire is van szükség. Ez azt is jelenthetné egyébként, hogy mondjuk rövid középtávon az amerikai szerepvállalásra nem lesz olyan mértékben szükség, mert nem kell Irán ellen megvédeni őket. De rögtön mondjak egy ellentétes folyamatot, már a 12 napos háború után is lehetett azt látni, hogy Iránnak döntően ugye a nukleáris fegyverhez kapcsolódó potenciális fenyegetése már kevésbé rezonál a térségben. Cserében sokkal jobban elkezdtek tartani Izraelnek a katonai, hanem is dominanciájától, de felsőbbrendűségétől. Nem csak azért, mert vélhetően és félig meddig bevallva nukleáris fegyverrel is rendelkezik, hanem mert a hagyományos katonai képességei láthatóan sokkal erősebbek, mint a térség többi állama.
Bárhol képes bármilyen akciót végrehajtani, ez bizonyította Izrael.
Így van, nyilván amerikai segítséggel még egyszerűbben, de alapvetően bárkit valamilyen mértékben meg tud rendszabályozni, fogalmazzunk így. És mert tavaly volt olyan megállapodás, amit Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán között köttetett és biztonsági együttműködésről szólt, ebben még nincsen kölcsönös védelem belefoglalva, aminek lehet egy iráni, vagy Iránnal szemmel lévő, de lehet egy Izraellel szemmel lévő éle is tulajdonképpen. És ha most megnézzük, hogy ki az, aki nagyon szeretne közvetíteni a háborúnak a rendezésébe, az Törökország. És Pakisztán, illetve hát Egyiptom jelenik még meg. A Szaúd-Arábia esetében ez még billeg, hogy ők pontosan hova is akarnak helyezkedni, hiszen nekik az következetesen nem hátrány, hogyha ha Irán meggyengül.
Ha Irán úgy alakul, hogy kikerül a képletből, akkor kikerül be a képletbe, mert üres vákum az nincs állítólag.
Szaúd-Arábiának megnőhet a szerepe. Az öbből menti államok esetében ugye nagy a kérdője, mert ha nagyon meggyengülnek, mert infrastruktúra pusztult el, a kitermelés nem tudják adott esetben olyan mértékben helyreállítani, tehát nem lesz jövedelem, akkor nehéz újra fegyverkezni. Az emírségek Katar, ahhoz képest, hogy milyen pici szereplők, most lakosságszámban és egyébben, katonailag azért egész komoly képességeket szedtek össze, amerikai támogatása vagy amerikai forrásból döntően. Ők lehet, hogy kisebb szereplők lesznek, mint most voltak a háborút megelőzően, és az a nagyságrendileg mindenki egyetett, hogy Törökország számára nyílhat meg nagy mértékben a közvetett és közvetlen befolyásolásnak a lehetősége.
Csiki Varga Tamást, a stratégiai és védelem konzultációs csoport elemzőjét hallották. Jelentősen megnőtt a kockázata annak, hogy újabb migrációs hullám indul meg Európa felé az iráni háború kirobbanása után. Egy a közel-keleti térségből érkező migrációs áradat fő iránya ezúttal is Törökországon, majd az úgynevezett nyugat-balkáni útvonalon keresztül átvezetne, mondta László Dávid, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője. A riporter Zsámboki Zsolt.
A helyzet nagyon súlyos, az ENSZ-nek vannak egy becslései a háború első napjaiban, ők 600 ezer és 1 millióra tették azoknak a háztartásoknak a számát, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek, ez alsó hangon olyan 3-4 millió embert jelent, és hát nyilvánvalóan azóta a számuk az tovább növekedett, viszont a többség az egyelőre úgynevezett belső menekült, tehát Iránban próbálkozik biztonságosabb helyre kerülni, hogy a bombázások elsősorban a nagyvárosokat érintik, tehát a tömegek egyelőre megpróbálnak vidékre húzódni, illetve az országnak az északi és keleti területeire, amit kevésbé érintenek ezek a műveletek.
Irán ugye nem csak küldő ország lehet, hanem be is fogad, főleg Afganisztánból, hogyha jól tudom.
Így van, Irán eddig is a világon az egyik legnagyobb befogadó ország. Főként ugye a tálib hatalom átvétel után jelentős tömegek indultak meg Afganisztán felől Iránba, de egyébként is jelentős közösségű az ott. Hát hivatalosan regisztráltak afgánok száma az 760 ezer, de ennél valójában sokkal több menekült vagy migráns él Iránban, akár 3-4 millió is. Na most nyilván az ő sorsuk is kérdéses, hiszen hogyha egy bizonytalan biztonsági vagy akár gazdasági helyzet vár Iránra, akkor könnyen lehet, hogy ők is megpróbálnak tovább indulni, és hát az ő útjuk is elsősorban nyugatra vezetne.
Az a nyugat, az pedig gondolom a török határ, több mint 500 kilométeres a közös határ. Lehet ezt egyáltalán ellenőrizni?
Igen, az előző évekből azért lehet látni, hiszen eddig sem volt ismeretlen Iránból a migráció Európa felé, hogy milyen útvonalakon jönnek. Alapvetően két útvonal van, az egyik Líbia felől, aztán Olaszországba, a másik pedig Törökországon át, Görögországba, majd a nyugat-balkáni útvonalon, ahogy ugye azt a 2015-ös migrációs válságnál is láttuk. Most a Líbia felé vezető út az kevésbé valószínű, hiszen az a repülősvel lehet menni, már pedig a iráni légtér az le van zárva, tehát maradna a Törökországon keresztül vezető út. Egyébként a török határ az most is a több határátkelő nyitva van, és ráadásul az irániak ők vízummentesen léphetnek Törökországba. De pontosan az előbb említett okok miatt, hogy Irán befogadó ország is, illetve volt egy tálib hatalomátvétel Afganisztánban, a törökök már korábban készültek erre, úgyhogy ők évek óta erősítik ezt a határszakaszt, úgyhogy viszonylag jól ellenőrizhető, és az eddigi adatok alapján a márciusban nem nőtt jelentősen a határforgalom, tehát az irániak még nem próbálnak meg jelentős számmal átkelni Törökország felé.
Olvasható ebben az elemzésben, hogy ugye a szíriai polgárháború kitörése után is néhány év múlva indult el a menekült áradat. Lehet erre Iránban számítani?
Mindig több évbe telhet, amíg átgyűrűzik ugye a hatások Európáig, itt is ugyanára lehet számítani, és hát kérdés az, hogy melyik forgatókönyv valósul meg Iránban. Egyik sem túl biztató, egy elhúzódó háború elképzelhető, akár szárazföldi offenzíva is, lehet, hogy összeomlik Irán, egyébként sem túl rózsás gazdasága, Ugye ezek mind olyan forgatókönyvek, amelyek Iránban, vagy egyébként akár a tágabb térségben is gondot okozhatnak, hiszen ne felejtsük el, hogy például Libanon is érintett, ahol ugyancsak több mint 1 millió ember kényszerült ostoma elhagyására, és akkor könnyen lehet, hogy ezek az emberek nem most kelnek útra, hanem 2 év múlva, 3 év múlva, és később gyűrűzik be, ahogy így van Szíria esetében is ezt láthattuk, hiszen 2011-ben robbant ki az úgynevezett arab tavasz, a polgárháború, és 2015-re érte el Európát migrációs válság.
László Dávidot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjét hallották. Az elmúlt hetek háborús konfliktusai megmutatták, hogy mennyire sérülékeny a tengeri kereskedelem, ezért felértékelődnek a kőolaj és földgáz vezetékek, mondta Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője. Szabó Gergő interjúja.
Az elsődleges, a legfontosabb ilyen tengeri folytópont az az úgynevezett Malakka-szoros, amely Szingapúr, Malajzia és Indonézia között terül el. Ezen minden egyes nap több mint 23 millió hordó kőolaj halad át. Ez a napi globális kőolajfogyasztásnak körülbelül a 22%-a. Ezt követi az Irán, Omán és az Egyesült Arab Emírségek közötti Hormuzi-szoros, aminek most már negyedik hete tart a blokkádja. Ezen a közel-keleti átjárón pedig 20-21 millió hordó kőolaj halad át minden egyes nap, legalábbis amikor szabad ezen az átjárón, tengerszoroson az átjárás, ez pedig a globális kőolajfogyasztásnak körülbelül a 20%-a. De az Európa és a közel-kelet közötti tengeri szállítási útvonalon fekszik még 2 ilyen tengeri folytópont, az egyik az a Bábel-Mandeb-szoros, a másik pedig a Szuezi csatorna. Az a fő szabály, hogy a globális kőolaj kereskedelemnek körülbelül a 80%-a az zajlik tengeri leszállítással, de nyilvánvalóan a Hormuzi szoroson átkelő tankerhajók, azoknak körülbelül a 4/5-e az Ázsiába és a távol-keleti országokba hajóznak tovább, így át kell haladniuk ezt követően a Malakka-szoroson. A fennmaradó 1/5, tehát kb. 20%-nyi tankerhajó, tehát mondjuk minden ötödik tankerhajó, az pedig Afrikába, illetve Európába hajózik tovább, és hogyha Európába indulnak ezek a kőolajat vagy cseppfolyósított földgázt szállító tankerhajók, akkor kell áthaladniuk a Bábel-Mandeb-szoroson, amely a Vörös-tengernek a kapuja, ezt követően pedig a Szuezi csatornán. Mindkettő átjáró a Hormuzi-szoros mellett, hát geopolitikai szempontból egy veszélyes átjárónak számít. A Bábel-Mandeb-szoroson áthaladó tengeri hajóforgalmat már közel 2,5 éve az iráni proxiként működő jemeni huszi lázadók rakétákkal, illetve drónokkal zavarják. A Szuezi csatornának az elakadásához pedig nem is kell fegyveres konfliktusnak kitörnie. Biztosan hallgatók is emlékeznek, hogy 2021-ben egy 400 méter hosszú konténerhajó fordult keresztbe a Szuezi csatornán, több mint egy hétig elzárva azt. Így azt lehet mondani, hogy Közel-Kelet és az Európa közötti tengeri szállítási útvonal az semennyiben sem biztonságosabb, mint az Európa és az Oroszország közötti energiatranszfert lehetővé tevő útvonalak.
Hogyha nem utolsó sorban a költségeket nézzük, akkor mi éri meg jobban, a tengeri szállítás, vagy a vezetéken áramló kőolaj és földgáz ellátás?
Az energiahordozóknak a vezetékes szállítása az olcsóbb, mint a tengeri szállítás. Hogyha csak belegondolunk, hogy a földgáz esetében, hogyha vezetéken keresztül szállítják, akkor nem kell cseppfolyósítani, míg ezzel szemben a cseppfolyósított földgáz, azt úgy lehet előállítani, hogy a gázhalmaz állapotú földgázt lehűtjük mínusz 160 Celsius fokra, majd egy terminálon keresztül betöltjük az LNG tankerhajóba, ezt követően szállítjuk az adott célországba, ott egy terminálon újra gázosítjuk a cseppfolyósított földgázt, és így tudjuk célba juttatni, míg ezzel szemben a földgázvezetéken érkező földgáznál igazából csak ki kell nyitni a csapot. A kőolaj esetében ugyanez a helyzet, mondjuk a kőolaj vezeték esetében is 100 és 150 kilométerenként el kell helyezni egy szivattyú állomást, hogy a megfelelő kőolaj áramlást azt biztosítani tudjuk.
Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét hallották. Ismét felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja amiatt, hogy egyesek szokatlanul magas téteket tettek az olajár esésére, röviddel Donald Trump bejelentése előtt. Az amerikai elnök arra készült, hogy közölje, egy alkú reményében késlelteti az iráni energetikai hálózat elleni támadásokat. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
15 perccel Donald Trump hétfői közlése előtt, hogy úgymond 5 nappal elhalasztja a fontosabb iráni erőművek elleni bombázásokat, példátlanul aktivizálták magukat a nemzetközi fogadópiacok. Az amerikai elnök helyi idő szerint reggel 7 óra 5 perckor pötyögte be posztját a Truth Social közösségi oldalra, azt állítva, hogy Washington úgymond produktív párbeszédet folytatott Iránnal. Tehrán mindezt tagadta, és az iráni kommentár szerint Trump az olajárakat akarta manipulálni. Nem sokkal közlése után mérséklődött is az energiahordozó ára. Miközben folyt a politikai adókapok, egyesek csendben a zsebeiket tömték. A Bloomberg hírügynökség szerint az elnök bejelentése előtt egy 22 perces időszakban legkevesebb 6 millió hordó olajat adtak el. Mindez felvetette a lehetőséget, hogy előre kiszivárogtatták a közleményét. A német DAX és az Eurostox 50 tőzsdék határidős piacain is szokatlanul felpörgött a kereskedés. Az eredmény egy sor befektető, vagy inkább spekulátor haszonra tett szert, mert az olajár esésére fogadott. Nem tudjuk, hogy volt-e bennfentes kereskedés, de reméljük lesz valamiféle vizsgálat, mondta Rachel Winter, a Killik & Co. vagyonkezelő cég partnere a BBC-nek. Az Independent címlap idézte Chris Murphy amerikai demokrata szenátort, aki szerint az egyik tranzakcióban $1,5 milliárd határidős ügyletet kötöttek, miközben 192 millió dollárnyi határidős olajeladási ügylet is történt. $1,5 milliárd fogadás 5 perccel Trump posztja előtt. Ki volt az? Tette fel a kérdést a szenátor. A Fehérházban tagadták, hogy közük lett volna bármiféle nyerészkedéshez. Egy szóvivő szerint a kormányzatban nem tűrik, hogy bármely hivatalnok a belső információk birtokában profitra tegyen szert. Az erre utaló tudósítások alaptalanok és felelőtlenek. Valakik azonban tudhattak arról, mi készült, és biztosra menve szinte az elnöki bejelentés előtti pillanatokig vártak a fogadásokkal. Az Irán ellen indított amerikai-izraeli háború nyomán megugrott a kőolajára, amit Trump bejelentése a $100 lélektani határ alá tolt. Irán szerint vélhetően belpolitikai okokból maga az elnök próbálta mérsékelni az energiahordozó árát. Washington egyik potenciális tárgyaló partnere, Mohammad Bagher Ghalibaf iráni parlamenti elnök hamis hírnek nevezte, hogy tárgyaltak volna az Egyesült Államokkal. Trump erre közölte, hogy képviselői Steve Witkoff és Jared Kushner vettek részt a beszélgetésekben. Irán válasza, ti magatokkal tárgyaltok. Ide tartozik, hogy az utóbbi időben népszerűvé váltak a különböző geopolitikai eseményekre történő fogadások. Januárban egy fogadó $400,000 nyert, amikor órákkal az akció előtt megjósolta Nicolás Maduro venezuelai elnök eltávolítását. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, Herceg Zsolt vagyok.